A műsorunkat ezzel a kérdéssel kezdtük, hogy vajon jó-e vagy rossz, hogy számos vidéki főiskolán, egyetemen nem sikerült az állami támogatású helyeket betölteni. Egyszerűen úgy húzták meg a limitet, hogy végül is nem kerültek be a diákok, és ez padlóra küldheti az egyetemeket, nem? Tehát jó-e vagy rossz, Kispap László?
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács legutóbbi ülésén államtitkár úr tájékoztatta a tanács tagjait azokról a problémákról, amelyek a vidéki intézményekben, vidéki nagymúltú intézményekben jelentenek problémát. Én úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Szeretném rögtön itt a hallgatóknak is azt leszögezni, hogy az érdekképviselet a minőségi képzésnek az erősítését támogatja. Nem célunk az, hogy ezt az Európai Uniós normatívát ne teljesítsük, illetve a bolonyai folyamatban megfogalmazott elveket végre kell hajtanunk. Azt is látni kell, azért, hogy ez a több mint 420 ezer hallgató nagyon komoly leterhelést jelent az oktatóinknak, hiszen ma egy oktatóra 17-20 hallgató oktatása jut átlagosan. Ez az szám 15 évvel ezelőtt 7 volt.
Szóval, hogy is van ez a felvételi arány a fővárosi és vidéki egyetemek között?
Na most ugyanakkor statisztikai adatok bizonyítják azt, hogy a Budapestre kerülő vidéki hallgatóknak csak a 12%-a tér vissza a lakhelyére, vagy a lakóhelyhez közel álló városba, a többiek vagy Budapesten maradnak, vagy pedig külföldön elhelyezkednek. Ez nagyon komoly problémát jelent véleményünk szerint, és azt az államtitkár úr által finom hangolásnak nevezett, legutóbb így nevezte a felsőoktatási tanács ülésén, mindenképpen el kell végezni. Nekünk van egy javaslatunk, holnap a felsőoktatási érdekegyeztető tanács ülésén szeretnénk elmondani, és szeretnénk ehhez megnyerni.
Ha már szóba hozta, akkor mi ennek a javaslatnak a lényege? Tehát mit kellene tenni a finom hangolás keretében?
Mi úgy gondoljuk, hogy a nagyobb vidéki felsőoktatási intézményekben a pontszámokat viszonyítani kell. Tehát nem lehet azt elérni, hogy egy automatikus rendszer dolgozza ezeket össze, és a feltöltés után, a kapacitás kihasználás után induljon el tovább egy másik intézmény felé. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon komoly hátrányt jelent. Hangsúlyozni szeretném, nem a kis lélekszámú magánintézmények számára, hanem a nagyobb lélekszámú állami felsőoktatási intézmények is beleestek ebbe a problémakörbe. Ezen mindenképpen úgy gondolom, hogy segítenünk kell.
Államtitkár úr, mit gondol erről?
Én úgy látom, hogy néhány szakon valóban probléma alakult ki, de azért azt látni kell, hogy a kormány határozata tavalyi 62 ezer helyet az idén csak 56 ezer államilag támogatott férőhelyet állapított meg, és engedett ugye felvenni. Ezek között is az 56 ezer államilag támogatott helyből 12,5 ezeret kötött meg a kormányzat úgynevezett felsőfokú szakképzésre. Meg kell mondanom azt, hogy sem tavaly, amennyire én beleláttam tavaly már, és sem az idén nem tudtuk a 12,5 ezer államilag támogatott helyet betölteni. A felsőfokú szakképzésre ennek nyilván különböző okai vannak. Nem mindenütt kínálnak ilyen képzést, a gyerekek nem igazán jelentkeznek rá, nem eléggé tisztázott mondjuk a felsőfokú szakképzésnek a funkciója. Ez azt jelenti, hogy betöltöttünk kb. 7,5 ezer helyet a 12,5 ezerből, tehát 5 ezer hely az, ami gyakorlatilag nem került betöltésre. Na most, ha belegondolunk abba, hogy 62 mínusz 6 az 56, most az 56-ból még ráadásul 5000-et nem tudtunk betölteni, az majdnem 10000 hallgatóval kevesebb, mint amennyit felvettünk eddig, de nem így igaz a 10000, mert tavaly sem tudtunk betölteni kb. 5000-et. Tehát az a csökkenés, az bizonyos képzési területeken jelentkezett. Jelentkezett a bölcsészeknél, ezért van az, hogy bizonyos szakokat, mondjuk én mondom a saját szakmámat is, a németre, tehát a germanisztika német szakirányra visszament a jelentkezés az idén országosan, pontosan nem tudjuk, hogy miért, de visszament. Ennek eredményeképpen több intézmény van, amelyek nem tudott elindítani, mert nem volt elég hallgatója vidéken német szakos felvételt és német szakos kurzusokat.
És akkor ehhez most hogy jön a felsőfokú szakképzés? Ezek a szakok, ezek az egyetemek, ezek a karok térjenek át valami módon felsőfokú szakképzésre, például németből?
Hát hirdethetnének, ugye itt látni kell azt, hogy az intézményeknek egy kicsit át kell tanulni, annak ellenére, hogy kommunikáltuk egy évig, hogy ilyen lesz a rendszer. Van nagyon jó példája annak, hogy ugye csökkentettük a pedagógus, a felvehető pedagógus keretszámot jelentősen, mert hiszen tanár elbocsánatásokra került sor.
Na de például germanisztikából van felsőfokú szakképzés?
Még nincsen, de tervezünk egy ilyet, hogy legyen idegen nyelvi kommunikátor, mert létezik ilyen, hogy kommunikátor, és ugye ezek a tanszékek, hogyha időben mondjuk tervezik, lásd a Nyugat-Magyarországi Egyetem Győri Vitéz János tanítóképző főiskolai karát, amelyik nagyszerűen 9-10 felsőfokú szakképzést és egyéb szakot is időközben már az elmúlt 2-3 évben beindított, mert nyilvánvalóan azért volt egy stratégiája, hiszen ezt, hogy kevesebb lesz a gyerek, hogy kevesebb tanító kell, ezt nem most látjuk először, ezt láttuk már 10 évvel ezelőtt, akkor is, amikor ugye a különböző testületek, a MAB meg az STT nem állt ellent annak, hogy új intézményeket kellene alapítani.
Kispap László elnök úr szeretne reagálni.
Én úgy érzem, hogy a felsőfokú szakképzés egy nagyon neuralgikus pontja pillanatnyilag a felsőoktatásnak. Ennek több okát látok, egyrészt a tájékozatlanság a szülők és a hallgató jelöltek részéről, másrészt pedig az egyetemi vezetés nem különösképpen rebdes ezekért a képzési formákért.
Presztízsveszteségként.
Igen, ők úgy érzik, hiszen szó sincs erről. Szóval azért őszintén el kell mondani, hogy mi többször említettük már azt, és beszéltünk erről, hogy az egyetemek, főiskolák több lábon kell, hogy álljanak. Ennek egyik része lehet a felsőfokú szakképzésnek a kibővítése, a másik viszont az, hogy részt kell venni a felnőtt képzésbe. Az új törvény módosítása, tehát a felsőoktatási törvény módosítása a felsőoktatási intézmények akkreditációját automatizmussá tette, tehát nem kell külön akkreditációs folyamatot neki kérni, anélkül is részt vehetnek, és indíthatnak felnőtt képzés szakokat. Ráadásul erre nagyon komoly uniós támogatás is van. Én úgy gondolom, hogy ez a több lábon állás a következő időszak fontos feladata, és ebben a rektoroknak is nagyon komoly felelősségük kell, hogy legyen.
Még egyet szeretnék, ha szabad mondani a felsőfokú szakképzéshez, ha érdekes volt az idei helyzet, mert ugye azt mondtuk, hogy nem jutott elég hallgató különböző főiskolákra vidéki intézményekben. A pótfelvételi meghirdetésével körülbelül még olyan 13-14-15 ezer hallgató került be a rendszerbe, ezek közül legalább 3-4 ezer még felsőfokú szakképzésre. Most a felsőfokú szakképzés az államilag támogatott képzés, ugye? Tehát mégiscsak mutatkozik egy ilyen fajta kereslet. Való igaz, elnök úrnak igaza van, hogy bizonyos értelemben ez a felsőfokú szakképzés a közoktatás és az felsőfokú, tehát az egyetemi képzés közötti funkcióját illetően tisztázatlan, ezt rendbe kell rakni, ezt mi is megígértük, hogy felül fogjuk vizsgálni, hogyha valóban ragaszkodunk egy ilyen nagyszámú FSZ-hez, tehát felsőfokú szakképzéshez, akkor látni kell a funkcióját.
Uraim, ezen az őszön diák tüntetés sorozat várható, érthető, hogyha senki sem szeretne többet fizetni az oktatásért, mint eddig. De a Fejlett Tőkés Országok Szervezete, az OECD Oktatási Igazgatóságának vezetője is szót emelt azért, hogy Magyarországon igenis javítani kell a szociálisan rászorulók tanulási esélyeit. Szóval nincs itt baj ezzel a reformmal, illetve a tandíjjal, vagy hát a fejlesztési hozzájárulással nem lőtünk egy kicsit nagyobbat, mint szerettünk volna, elnök úr?
Én úgy látom, hogy az esélyegyenlőség kérdését nagyon komolyan kell venni. Szóval az OECD elhívása azért elgondolkoztat bennünket, de miniszter úr legutóbb elmondta azt is, hogy azért a gimnáziumok közötti minőségi különbség 3,5-szeres, tehát azért erre is oda kell figyelnünk. A közoktatásban nagyon komoly reformot kell végrehajtani véleményünk szerint, és azt, hogy a szegény sorsú gyerekek egyetemi főiskolai tanulmányait az okosok, tehát a jól tanulók részére biztosítani kell, és ez az államnak a zsebébe kell mélyebben nyúlni, ez egyértelmű.
De itt nem csak a legszegényebbekről van szó, már az átlag jövedelem mondjuk két gyerek esetén nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy ezt a hozzájárulást könnyen megfizessék a családok.
Én úgy látom, hogy az a törvénymódosítás, amit most, ami a nyár folyamán megtörtént, ezt a szociális hálót megerősítette. Ezzel kell élni, ezzel a lehetőséggel.
Államtitkár úr.
Az előnyben részesítés, amire elnök úr utalt, valóban itt van, egy lehetőség. Sokkal érzékenyebb a mostani térítési és juttatási rendszer, meg a pontozási rendszer is azok vonatkozásában, akik hátrányos helyzettel indulnak. Legyen ez szegénység, legyen ez másfajta hátrányos helyzet, ezt mindenképpen látni kell. Ez valóban benne van a térítési és juttatási szabályzatban. Nem hiszem azt, hogy amit én hallok mostanában, hogy majd ezrek fogják elhagyni a magyar felsőoktatást azért, mert fizetni kell a képzési hozzájárulást. Az egész rendszer, hát a hallgatókkal együtt került részben kidolgozásra, úgy épült fel, hogy a szociális része sokkal differenciáltabb, hogy a hallgatókra jutó állami támogatás, ami most fejenként 116.500 forint per év, amely szinte évente változik, jövőre is magasabb lesz, amiből ugye ösztöndíjat és szociális juttatást kapnak a hallgatók, plusz a képzési hozzájárulásból befolyó pénznek az 50%-a, ami csak ösztöndíjra fordítható, és csak arra fordítható, hogy esetleg a jó tanulókat, azokat mentesítse, vagy azoknak olyan magas ösztöndíjat adjon, hogy ne legyen gondjuk esetleg befizetni azt a bizonyos havi 10.000 forintot, ami képzési hozzájárulásként szükséges. Tehát én úgy látom, hogy ez a rendszer érzékeny ezekre a problémákra, oda fog rá figyelni, és nem, tehát olyan sok megoldás van, amit a tüntetésekkel kapcsolatban ugye kifogásként hallunk, hogy elsőéves hallgatók nem fognak jól tanulni. Nem lesz meg egy olyan átlaguk, nem teljesítik azt, amit teljesíteni kellene, tehát akkor ugye nem kaphatnak majd tandíjkedvezményt, és nem kaphatnak magas ösztöndíjat. Tehát erre én visszakérdezem, azért a társadalomnak az az érdeke, hogy aki egyetemre jár, az tanuljon. És 6 fél év alatt mondjuk egy bachelor szakot végezzen el, ne 12 fél évet üljön az egyetemen, vagy 4 fél évet egy mestert, vagy 2 fél év, 4 fél év alatt egy felsőfokú szakképzést. Tehát igenis, aki tanul és eléri az elérendő kreditek 50%-át, annak esélye van arra, hogy ugye plusz támogatásban részesüljön. Az ilyen szociálisan hátrányos helyzetűek esetében pedig ugye meg lehet nézni a kormányrendeletet, akár havi 20.000 forint támogatást is kaphat a hallgató, úgyhogy nem kell majd képzési hozzájárulást fizetnie.
Mahertz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára, Kispap László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük mi is, viszont.